Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megíratott számunkra az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetében, a 17. verstől a következőképpen. Miletoszból azután elküldött Efezusba Pál apostol, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem köztetek egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek, nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitről. És most íme, a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, és hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága. Csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, talán többen aggódunk Vitézért. Vitéz egy magyar kenu valahol az Atlanti-óceánon, de nem is magáért, a kenuért aggódunk, hanem az ő parancsnokáért, Rakoncai Gáborért, akiről február 6-a óta nincs hír. Felesége szavai alapján jó reménységünk lehet arra nézve, hogy csak a műszerek bepárásodása miatt van ez a kommunikációs probléma, és nincs baj a kenuval és Gáborral sem. A kenu indulása ünnep volt. Ünnep volt abban a kikötőben, ahol ez a magyar sportoló nekivágott ennek az útiránynak. De tulajdonképpen minden hajó vízrebocsátása ünnep. Zeneszóval és zászló díszsel és pezsgős üveg oda vágásával emelik az ünnep fényét. Amikor egy új építésű, kisebb-nagyobb vízi jármű siklik a nyílt vizen. De minden öreg tengeri medve tudja, hogy egy hajónak a próbája nem az, hogy hogyan indul el a kikötőből békésen, nyugodtan, nagy tervekkel, hanem az, amikor szinte már el is feledkeznek arról, hogy hol van, és a felelős kapitány küzd a viharral, a jeges északi széllel. Pál apostol hajójáról nem tudjuk, hogy milyen körülmények között kötött ki Miletoszban. Remélhetjük, hogy tiszta idő volt, tükörsima vizen, kötött ki méltóság teljesen az apostol abban a városban. De róla tudhatjuk, róla az apostolról, hogy viharvert állapotban volt. Nem csüggett, nem panaszkodott, nem játszott sértődöttet, nem legyintett az egész ügyre, de azt tudhatjuk az igéből, mennyi küzdelem van mögötte és előtte is, és ő ezt sejti. Pál második missziós útjának a vége felé jár, és nincs egyedül a hajón, mivel többes számban fogalmazódik az ige, az írás, a leírás tudhatjuk. Akik a hajón vele vannak, azok pogányból lett keresztény emberek. Ahová pedig tart ez a hajó, az Jeruzsálem a zsidóság fővárosa. Ebből a felállásból is sejthető, a hajó utasaiból és az úti céljukból, hogy Jeruzsálemben baj lesz. A zsidók eleve ellenséges szemmel nézik Pál apostol tevékenységét, az ő Sauljuk tevékenységét, aki elárulta őket azzal, hogy keresztény lett. És most az általuk ismert félvilágot hódítja sorban. És ráadásul még, hogy piszkálja őket, még mutatóba hoz is néhány pogányból keresztjénét ért embert a hajóján. De a jeruzsálemi keresztjének körében sem lesz sikere Pálnak a csapatával, mert a Jeruzsálemben zsidó hitről keresztjén hitre tért emberek azt tartották, hogy aki keresztjénni akar lenni, annak először zsidónak kell lennie, és csak utána keresztelkedhet meg. Tehát elég helytelen dolog az, hogy Pál járja a pogány világot, és ezt a lépcsőt átlépve, a körülmetélkedést és a zsidó vallásgyakorlat tanításait átlépve, azonnal keresztjénné teszi a Szentlélek segítségével a pogányokat. Tehát Jeruzsálem egy oroszlán ketreccel ér fel Pál és az utasai számára. Előtte azonban talán pihenésképpen itt ez a nyugodt, mediterrán hangulatú milétoszi kikötőváros, ahol kiszáll Pál és csapata a hajóból, és egy másik csapat is gyülekezik ebben a városban, az efezusi vének. Tulajdonképpen egy presbiteri hétvége lehet ez, amelynek nem a legfőbb napi rendi pontja az árszámadás és a tervezés, ahogyan a mi presbitereinknek most Fóton. Itt egyetlen napi rendi pont van, egy valószínűleg utolsó találkozó és beszélgetés azzal az emberrel, Istennek azzal az eszközével, küldöttjével, Pál apostollal, aki létrehozta az efezusi gyülekezetet. Fontos találkozó ez, és fájdalmas órák következnek, miután Pál elmondja, hogy nem láttok engem többé. Pál nyakába borultak, csókolgatták őt, és sírtak. Pál szolgálatának a próbája tehát nem a lelkes indulás volt, hanem azok a viharok, amik útközben érték, az a szorongás, hiszen az is viharnak számít, ami a jeruzsálemi megérkezést előzi meg, de ez a lelki vihar is, hogy valakikkel utoljára beszélget, akiket nagyon szeret. A legtöbb keresztény ember életében van egy ünnepélyes indulás, mint a hajó vízre bocsátása. Adná Isten, hogy a konfirmáció legyen ez az ünnepélyes indulás, de a magam életében sem így volt. Egészen játékosra vettem a saját konfirmációmat, és igazából csak túl akartam lenni rajta. De azóta találkoztam már olyannal, a legjobb barátnőmmel is, aki számára az a 14 éves kori döntés egy életre szólt. Egy lelkész avatás, ha lehet, még ennél is ünnepélyesebb. De lehet egy ünnepi úrvacsoravétel egy nagyon jó csendes nap végén, amikor átszellemülten azt mondod az Úrnak, itt vagyok, rendelkezz velem. Ünnep van a szívében az embernek ilyenkor. Egy ünnepélyes útrabocsátás ez. Akkor is tudtuk, akkor is sejtettük. Én is sejtettem a 83-as csendes héten, meg a 78-as Fóti Kántor képző tanfolyamon, amikor igazából átadtam az életemet Krisztusnak, hogy nem lesz könnyű. De akkor mégis az ünnepi hangulat volt a döntő. Mostanság azonban, amikor az arcunkba csap, a közönynek, a cinizmusnak az a nagyon csontig hatoló jeges szele, akkor látszik meg igazán, hogy mennyire gondoltuk mi ezt komolyan. Vajon mi teszi elviselhetővé, sőt örömtelivé Krisztus követését abban a környezetben, abban a társadalmi, gyülekezeti, munkahelyi közegben, amiben tulajdonképpen szenvedünk sok minden miatt. Mit tette örömtelivé Pál apostol szolgálatát az ő nagyon-nagyon nehéz útján? Az, hogy ezek az emberek, akik kitartanak mindvégig, nem csak életutat járnak, hanem egy életpályát futnak. Életút vagy életpálya? Nem mindegy. Az életút az mindenkinek van. A testi születéstől, sőt helyesebben a fogantatástól kezdve a halálig tartó szakaszt hívjuk életútnak, és ez így is, úgy is eltelik. Megtörténik velünk, hogy eltelik az életútunk. Lehetünk közben lusták vagy fürgék, talpra esettek vagy ügyetlenek, tengődhetünk vagy pöröghetünk, kesereghetünk vagy örülhetünk, az életutunk így is, úgy is egyszer véget ér. Az élet pálya azonban aktivitást kíván. Az élet pálya lelkesít. Este megkérdeztem Jóskát, mikor készültem, hogy határoznám meg a különbséget az életpálya és az életút között, és ő ezt mondta, az életút passzívabb, statikusabb fogalom, az életpálya viszont sugalmazza a cselekvést. Erről van szó. A pálya küzdelmet is ígér, de győzelmet is ígér. A futásnak tétje is van, és jutalma is van. Az életpálya nem akkor kezdődik, amikor az életút. Az életutam a születésemmel kezdődött, az életpályám valamikor a 30-as éveim táján, amikor felfedeztem, hogy mi az Isten célja az életemmel, és ez lelkesíteni kezdett. A szorongás meg a félelem sokszor felülírja a lelkesedést, de mégis. Az életút kezdetétől az élet pálya kezdetéig sokszor eltelik 2-3 évtized, mire az ember felfedezi, hogy miben tehetséges, hogy mi az a tevékenység, az a foglalkozás, az az irány, ami egy életen át tűzben tartja őt és lelkesíteni fogja. Élet pályája nem csak keresztény embernek van, mindenkinek van, aki valamiért, valahol, valaha tűzbe jött, és rátette az életét. Még akkor is, ha gyufaszálból barkácsol, vagy sok millió csigaházból épít parlamentet, ez is egy életpálya, mert lelkesíti őt több évtizeden át. Pályára áll az ember ilyenkor, és nem nyugszik, amíg el nem éri, amit kitűzött célként. Az életpálya sokkal emberhez méltóbb és boldogítóbb, mint a passzív életút. A hithősök, az Ábrahámok, a Dávidok, a Pálok és a Luterek abból merítettek erőt, az élet, hogy életpályára álltak, hogy kaptak egy küldetést, egyiknél sem volt kétséges, hogy mi az a feladat, amire Isten elindítja őket. Nagyon nem volt kellemes, amikor Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy akkor most szedd össze mindenkidet és mindenedet és irány valahova, amit nem ismersz. De nem volt könnyebb dolga Pálnak sem és Luthernek sem kimondani, hogy itt állok, másként nem tehetek akkor sem, ha megöltök. Kaptak egy világos küldetést, és kaptak hozzá egy szikrát. Ez az életpályának a titka. Egy világos parancs, és egy szikra, és mehetsz. Jó lenne megkérdezni magunktól, hogy életutat élek, vagy életpályát futok. Hogy csak tartama van az életemnek, vagy tartalma is van. Hogy morzsolom az órákat, a napokat, vagy kitöltöm azokat színültig. Van-e célom? Tudom-e, hogy mi a célom? Tudom-e, hogy milyen tervvel hozott engem, teremtett meg engem az én Istenem, és hogy mennyi ideig várt, vagy még mindig vár arra, hogy én ezt a tervet tőle egyáltalán megkérdezzem? Mert nagy a valószínűsége annak, hogy az én tervem a saját életemmel egészen más kezdetben, mint az ő terve velem. Tudom-e, mi a rendeltetésem? És ha azt mondod, engem is megkísértett épp az elmúlt hetekben, hogy mi van, hogyha minden másképpen van most az életemben, mint ahogy Isten szeretné. De nem kell kétségbe esni, mert akkor azt lehet mondani, Uram, valószínű az A tervedet keresztül húztam a saját döntéseimmel, de mi a B, a C, a D és az F terved velem? Mert ő minden rossz döntést, minden megbánt rossz döntést jóra tud fordítani, és egy új tervet, ha lehet, még jobbat hoz elő. Mondtam, hogy élet pályája nem csak keresztény embernek lehet. Pál apostol korábban is céltudatos ember volt, mondhatni, forró fejű volt és vakbuzgó. Nagyon jó családból származott, nagyon jó indítást kapott, iskolázottságban, származásban, a római állampolgársághoz való jogban, kiművelt, tanult, edzett férfiként, azt látta az életpályájának, hogy a zsidóság köreit alaposan megzavaró, felkavaró kereszténységet, ezt a Krisztust meg az őt még mindig imádókat eltenni láb alól. Ez volt az ő életpályájának a töltése, hogy megtisztítsa az Isten választott népét, a zsidóságot, a keresztény befolyástól. Lelkesen, hűségesen, nagy odaadással nyomozta ki, hogy hol vannak éppen keresztény összejövetelek, és élesítette a kardját, és magához vette a megbízó levelet, hogy ott legyen, hogy rajtuk üssön, és lemészárolja őket. Ez is egy életpálya volt, mert nagyon lelkesítette Pált. Ebben az esetben nem pályára állításra volt szüksége, hanem pálya módosításra. Isten átállítja a váltót Pál életében a damaszkuszi úton. A megváltót mutatja be neki, Jézus Krisztust, olyan erővel, hogy nem leszáll, hanem leesik a magas lóról. És az ezt követő vakság idején van ideje átgondolni, ki ez a Krisztus? Mit tettem én a követőivel? Tényleg írtani kell őket? Vagy inkább mindent megbánva közéjük csatlakozni, és később az élükre állni? A boldog Krisztus hívő, a kegyelem evangéliumának az ismerője. Pál apostolt azt tette mindvégig boldoggá, még amikor római katonákhoz láncolták, és egy nyírkos börtön mélyén boldoggá tette a kegyelem evangéliumának az ismerete. A kegyelem evangéliuma nem más, mint az, hogy Isten Jézusért engem tökéletesnek lát. Ez erről a szószékről is, mint minden keresztény szószékről, sok ezerszer elhangzott már. De egy megunhatatlan üzenet. Az, hogy Jézusban ott van minden hibád, minden bűnöd. És rajtad ott van, ha hiszel, a fehér ruha, amit Isten szentnek és tisztának lát. Saul, aki nagyon sokat olvasott, nagyon sokat tanult, nagyon elszánt volt, azt mondta, ilyen csodát, ilyen örömöt, mint a kegyelem evangéliuma még nem ismertem, és ezt mindenkinek át kell adnom. Ettől fogva az volt a célja, bár mindig körül volt véve ellenséges zsidókkal, sok Isten hívő, rómaiakkal, görögökkel, nem volt könnyű helyzete, egyetlen célja volt a pályamódosítás során, hogy a kegyelem evangéliumát átadja mindenkinek. Ez a vézna, alacsony, beteges, rossz kiállású ember az egész akkori világot, Európa egy részét is végig prédikálta, mert lenyűgözte a kegyelem evangéliuma. Az összes diplomáját, a polgárjogát, a volt családi kapcsolatait alárendelte ennek a lelkesítő pályának, amit be akar futni. Ilyen sodró erejű hatása van Krisztusnak az életünkben, ha pályára akarunk állni. nem feltétlenül lelkészi pályára, hanem lelkileg lelkesedni azért, amit Isten ránk bíz. Az egyik gondolatpárma ez volt, hogy életút vagy életpálya, amit járunk. Most álljon itt még egy ilyen gondolatpár, életmód, életcél. Nagyon sok szó esik az életmódunkról, és helyén való ez. Fontos ez. Olyan korban élünk, amikor az ember biológiai állapota feltérképezhető, befolyásolható, és ez egy nagyon izgalmas terület, és nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy hogyan élünk, mivel táplálkozunk, milyen az életritmusunk. De egy veszélye van, hogy elvonja a figyelmünket arról, hogy elsősorban örök életre teremtett lélekkel rendelkezünk. Ez a földi test pedig, adja Isten, hogy 8-9-10 évtized után, de mégiscsak elpurlik. Az életmóddal kapcsolatos tanácsok nagyon sokan vannak, és nagyon vonzóan kelletik magukat. De mégis úgy tűnhet fel, mintha az életünk célja az életmódunk változtatása lenne. Ami egyébként nagyon egészségtelen. Egy civilizált világban, egy jóléti társadalom felé törekedve nagyon egészségtelen életmódot képes az ember kigyakorolni. Nagyon sok mindent kellene változtatnunk, beleértve a táplálkozást, a mozgást, az alvás, ébrenlét ritmusát és mindent. Szinte mindenki esküszik valamire, amit kipróbált, ami szerinte beválik, ami nagyon jó módszer. A kérdés csak az így Bibliával a kézben egy keresztjén Isten tiszteleten, hogy mindezt miért csináljuk. Miért akarunk az életmódunkon változtatni? Miért akarunk egészségesebben élni? A válasz rövid és tömör. Azért, hogy tovább éljek. Azért, hogy egészséges maradjak. De én hadd kötekedjek, megint csak megkérdem, miért akarsz tovább élni? Miért akarsz még tovább egészséges maradni? Sokszor sejtem azt, hogy a fitség bajnokai számára ennek az életnek egyetlen célja van, ennek a földi életnek a minősége. Hogy itt érezzem jól magam, hogy itt élhessek minél tovább, minél kevesebb bajjal és kellemetlenséggel. Nem teljesen azonosulok azzal a keresztény körökben ismert viccel, miszerint a hívő házas pár átlépi a mennyország kapuját, és rácsodálkoznak arra színgazdagságra és örömre, ami ott fogadja őket, és a férj oda szól a feleségéhez, hogy látod, Gizikém, hogyha kevesebb bűzlit ettünk volna, már rég itt lehetnénk. De ennek a párbeszédnek a fényében éreznünk kell, hogy valami sántít. És észbe kell kapnunk, hogy hoppá, miért vigyázzak én az életmódomra, mert az nem kérdés, hogy vigyázzak rá, mert felelős vagyok azért a testért, ami a Szentlélek temploma, de miért teszem mindazt? Öncélú módon, hogy én jobban érezzem magam, vagy valami másért? Van egy kis füzet, legyen az életkora 120 esztendő, ez a címe. Egy ma is élő keresztény belgyógyász orvos írta. Rengeteg életmódbeli tanácsot tartalmaz. Tehát a keresztény ember felelős az életmódjáért. De milyen célból teszi? Vajon azért-e, ami igazából a leghelyesebb lenne? Azért szeretnék tovább élni, hogy az én Uram tovább használhasson engem, tovább formálhasson engem, egyre inkább legyen időm Krisztushoz egyre hasonlatosabbá válni, és ezzel minél több Krisztust még nem ismerő embert hozzávezetni. Ez lenne az igazi motiváció. Ezt az egész gondolatmenetet, aminek látszólag semmi köze az igéhez, az váltotta ki belőlem az a mondat, amit Pál mond, hogy az életem sem drága, És ezt nem egyszer mondja. Az életem sem drága, hogy elvégezhessem az én futásomat. Pált nagyon szerették, nem csak az efezusiak, nagyon sokan szerették, és ha itt lenne köztünk, mi is nagyon szeretnénk, az ő keménysége, határozottsága ellenére is, és féltenénk. És azt mondanánk, Pál, te beteges ember vagy, többet kéne pihenned, a gyenge szemedre valami lutein készítményt kéne szedned, az izomzatodra több kálciumot, ki tudja, mikor mérték a koleszterin szintedet legutóbb, de annyi halat eszel, hogy ezzel talán nincs probléma, de vigyáznod kéne a gyomrodra, a jó kis görög joghurt és olivabogyó, Pál, ne siess annyira Jeruzsálembe, ott bántani fognak téged, itt viszont az egészségedet ápolhatod jó kis milétoszi joghurttal. És még mi minden talácsolnánk ennek a mi kedvelt, szeretett, megbecsült apostolunknak, ha köztünk élne. És mit mondana erre Pál? Ismerjük őt annyira az igéből. Mit mondana? Azt mondaná, hagyjatok engem ezekkel most békén. Az én uram engem most Jeruzsálembe hív, meghurcolnak, bántani fognak, gúnyolnak, megvernek, börtönbe vetnek, kivégeznek. Engem most nem érdekel a görög joghurt, nekem ott kell lennem, nekem Krisztust kell képviselnem. Amikor sátrat készítettem, mondaná talán Pál, volt időm gabona magvakat rágcsálni és vörösbort szürcsölgetni hozzá, de most mennem kell. Amikor utamba kerül valaki, aki még nem ismeri a kegyelem evangéliumát, akkor azt is elfelejtem, hogy ma még nem ettem, nemhogy arra figyelnék, hogy mivel táplálkozzak. Keresztényként nagyon kell vigyáznunk a sorrendre. Az életmód sosem előzheti meg az élet célt. Ha megelőzi, akkor érdemes feltennünk a kérdést, hogy pályán vagyok-e, milyen pályán van az életem. Ha lenne módom, vagy ha lenne szükség rá, írnék valami kis cikket a jónak és a legjobbnak a küzdelméről, mert én ezt az életemben naponta tapasztalom. Nem a jó és a rossz küzdelméről, mert erről szóltak gyerekkorunkban a mesekönyvek, erről szólnak a regények, az operák, a színdarabok, de azért szólhatnak erről, mert a Biblia erről szól, a jó és a rossz küzdelméről, és mi keresztjének tudhatjuk, hogy Krisztus a jó, a legjobb legyőzte a rosszat. Nekünk nem kell, nem szabad már a sátán legyőzésével bibelődni, mert úgyis csak vesztesek leszünk. Mi beállhatunk Krisztusnak, a győztesnek a győzelmébe. De észrevesszük azt a másik frontot, ahol a legjobb küzd a jóval. Én naponta szembesülök azzal, hogy tudom, mit kéne tennem, de helyette valami más teszek, ami szintén nagyon jó. Nagyon szeretek takarítani, és nagyon szeretek mosogatni. És hány beteg látogatást mosogattam már el? Hányszor éreztem azt, hogy a legjobb az lenne, ha meglátogatnék valamit, de helyette valami olyasmit teszek, ami szintén dicséretes, de nem vagyok a helyemen. A jónak és a legjobbnak a küzdelmére érdemes odafigyelnünk. Az életmód jó. A helyes táplálkozás, a sok mozgás, a környezetünk modernizálása, mind-mind jó dolog. Annyira jó, hogy pontosan a második helyet érdemli az életünkben. Ezüstérmes. De az első hely Krisztusé. És ha valahol őt képviselhetem, hogyha olyan helyzetben vagyok, hogy hozzáformálódhatok, akkor nem adhatom át ezt az első helyet semminek, ami modern és tudományosan igazolt, és tulajdonképpen jó és helyes. Nagyon kellene vigyáznunk a prioritásra, mert nem csupán életutunk van, hanem felelősségünk és életpályánk. A futás célja fontosabb kell, hogy legyen, mint a futás anatómiája, vagy a pályát szegélyező érdekességek. A világnak elsősorban győztes személyiségekre van szüksége, és csak másodszorban beigazolt kutatási eredményekre és jó tanácsokra. Győztes személyiség, aki harmóniában van Istennel, aki ismeri a célját, aki hajlandó a szemedbe nézni és órákon át rád figyelni, mert van ideje rá, és tanácsolni, mert ismeri az igét, a győztes személyiség csak Krisztus közelében, vele való közösségben formálódik. Személyiség vagy-e, vagy csak tanácsaid vannak? Nagyon vigyázzunk, legyen a legjobb az első helyen, hogy a jó dolgok is javunkra válhassanak. Bődbe kanyarodva, hogyha úgy döntesz, hogy lemondasz valamiről ebben az időszakban, akkor ne azt nézd elsősorban, hogy milyen hatással van ez a közérzetedre, hány kilót sikerül húsvétig leadni, hanem azt, hogy milyen hatással van a Krisztussal való kapcsolatra, akire most több időm kell, hogy jusson. A tisztító kúrák és méregtelenítő kúrák is legyenek inkább azért, hogy a bűntől tisztuljak, hogy a kapcsolataimba lerakódott méreg fellazuljon. És természetesen örülhetek a legjobb után, a jónak is, a jobb közérzetnek. Vitézről ma reggel néztem az interneten, nincs még semmi hír. Pál apostol hajójáról tudjuk, hogy mivel Jeruzsálemben nem esett komolyabb bántódása, talán éppen az efezusi vének imádsága nyomán, Róma felé vehette az útját. Vajon milyen hír marad rólunk? Elmondhatják-e majd ránk gondolva, hogy pályát futott be, nem csak úton tengődött? Hogy felismerte a célt, és nem keverte össze az életmóddal, hogy mindvégig kitartott a legjobb mellett, aminek soha nem lesz vége. Adja Isten, hogy így legyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy emberekben is megmutattad Krisztusnak, a te fiadnak, ami megváltunknak a hatalmát. Hallhatjuk, láthatjuk, olvashatjuk, mennyire át tudja forrósítani az embert, és át tudja formálni az életét. A Krisztus szeretete, az ő követése, hogy milyen tartalmas és megbánhatatlan életpályát kínál számunkra, keresztjén emberek számára is ez a követés. Adj nekünk, Uram, álhatatosságot, bátorságot, és adj bölcsességet, hogy helyesen tájékozódjunk az élet dolgaiban, és figyelmeztess mindig, mielőtt a legjobbnak a helyét, Krisztusnak a helyét, bármi jónak mondott irányzatnak, módszernek átadnánk, hogy ne essünk ebbe a bűnbe. Tarts meg minket, Urunk, egész életünkben, a te pályádon. Amen.